Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A február 6-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a január 30-ára és a február 6-ára dátumozott szám 46 oldalán lévő 33 cikkből válogatunk. A 18. oldalon írja Csepregi Zoltán, hogy a 16. századi Magyarország nyelvhasználati viszonyaira jellemző, hogy az egyik nyelvről a másikra fordítás nem volt olyan természetes és elterjedt gyakorlat, mint ma. Közvetítő nyelvként a latin szolgált, de egymás anyanyelvét csak ritkán tanulták meg az ország lakói. A nagyobb városokban egymás mellett működtek latin és német írnokok, akik a beérkező leveleket azok nyelve szerint válaszolták meg, de csak kivételesen fordították egyik nyelvről a másikra. A 20. oldalon írja Szeverényi János, hogy szinte minden megváltozott az utóbbi két évben az evangélikus egyházunkban is. Az elvilágosodás, a népegyház lebomlása, a nyugatról beáramló Biblia és egyház ellenesség. A világjárvány még inkább szétzilálta a közösségek egy részét. Egyszerűbb otthon, fotelből nézni az online közvetítést. A 21. oldalon olvastuk, hogy 5 éve jelent meg az első híradás dr. Bálint Zoltán vízmérnök és felesége tollából a Mozambikban kezdődött és a mai napig tartó ébredésről. Evangélikus gyülekezetek születnek, lelkészi pályára elhívott fiatalok tanulnak és állnak szolgálatban. A 30. oldalon olvastuk, hogy az első világháborús vereség, majd az azt követő forradalmak súlyos válságba sodorták Magyarországot. Az általános elszegényedés 1919 végére vált a legsúlyosabbá. Ez az időszak a gyermekek számára jelentette a legnagyobb megpróbáltatást. Ezt ismerték fel különböző szervezetek és egyházak. Az összefogás eredményeképp született meg a több országot érintő segélyprogram, a gyermekvonat akció. 1920 és 30 között 60 ezer gyerek kapott lehetőséget testi-lelki felépülésre Belgiumban, Hollandiában, Svájcban, Svédországban és Angliában. A 42. oldalon olvassuk, hogy megújulnak a közmédia vallási műsorai. A Duna TV-ben keresztény híradó indul, és új beszélgetős, az aktuális társadalmi kérdésekre reagáló kerekasztal is lesz. A 43. oldalon olvassuk, hogy 1912. február 14-én született Turmezei Erzsébet, evangélikus diakonissa, költő, műfordító. Ebből az alkalomból a Diakonissa Egyesület Turmezei Erzsébet emléket hirdet. A Keresztény Élet katolikus heti lap február 6-ára dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 46 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy a Premontrei rend új apátsági templomának alapkőletételét ünnepelték Gödöllőn január 24-én. Varga Lajos, váci segédpüspök megáldotta a Szent Ágoston prépossági templom 7 alapkövét, és a leendő oltár helyére Balogh Péter Pius premontrei apáttal elhelyezte az időkapszulával ellátott alapkövet. A kormány 3,5 milliárd forinttal támogatja az új templom építését, és összesen 23 milliárd forinttal a rend országos intézményeinek megújítását. Juhász Ferenc írja, hogy két olyan nap van az évben, amikor az emberek a pillanatnyi lelki és életállapotuktól függetlenül az oltár elé jöhetnek, és személyesen nekik szóló áldásban részesülnek. A balázsoláskor és a hamvaszkodáskor. Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged az Úr a torokbajtól és minden más betegségtől, hangzik az áldás. A második oldalon írja Rozsdi a Betegek Világnapja cím alatt, hogy idén 30. alkalommal tartja az egyház a Szent II. János Pál pápa által kezdeményezett világnapot február 11-én. Ennek az idei mottója, legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok is irgalmas. A szeretet útján a szenvedők mellett. Ferenc pápa mondja, hogy a beteg ember mindig fontosabb, mint a betegség. Ezért nem szabad a gyógyító terápiát úgy alkalmazni, hogy ne hallgassuk meg a beteget, a történetét, a félelmeit és a gondjait. A harmadik oldalon olvassuk, hogy tavaly az üldözött keresztények száma jelentősen megnőtt, 360 millió keresztényt üldöztek a hitéért. Az afganisztáni helyzet Kabul eleste óta megrázó, mert a föld alatti életet élő keresztények közvetlen életveszélybe vannak. Az új talibán kormány kezébe került az a lista, amellyel a keresztény élet lakosokat azonosítani lehet. Házról házra keresik őket. A férfiakat kivégzik, az asszonyokat, lányokat tálib harcosokhoz házasságra kényszerítik, vagy megerőszakolják. A szomszéd országokban menekülők ott is veszélybe vannak. A nyolcadik oldali visszavatból három. Katona, ha balra van nyugat, jobbra pedig kelet, akkor mi van a háta mögött? Őrmester úr, kérem a hátizsákom. Egy férfi bemegy a gyors étterembe. Kér egy 2 dl kólát, egy hamburgert és egy kis sült krumplit. Itt fogyasztja? Kérdezi az eladó. Nem, ott a hátsó asztalnál. Egy állatorvos megbetegszik. Felkeresi a házi orvost, aki így szól. Üljön le ide, és mondja el, hogy mi a baja. Erre az állatorvos. Ja, hát így könnyű. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük, a február 6-ára dátumozott szám 30 oldalán, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 26 cikket találunk. A 6. oldalon a lepra gyógyításáról beszél Riskóné Fazekas Márta. Évezredeken keresztül ismeretlen volt a betegség természete, elkülönítéssel kezelték. Még ma is jelen van a kiközösítés, holott semmi szükség sincs rá. A lepra gyógyszeresen gyógyítható. Az okok: mély szegénység, legyengült emberi szervezet, rossz higién és körülmények, a tiszta víz hiánya, megszüntetésével lehet kizárni a kórokozót. A lepra nem öröklődik. A 7. oldalon mondja Pocsai Miklós, hogy a coming out kifejezés gyakran elhangzik a közéletben. A jelentése kiállni a nyilvánosság elé, színt vallani, de itt a homoszexualitásról és más szexuális orientációkról van szó. Amolyan szexhitvallást tenni, ami manapság módfelett divatos és elvárt is. Közé tenni valamit, amihez senkinek semmi köze sincs. Az, amit az LMBTQ lobby nyomása valójában céloz, hogy az egyházak ismerjék el erkölcsileg jónak, ne mondják bűnnek ezt az életfolytatást. A 9. oldalon olvassuk, hogy Päivi Räsänen, finn parlamenti képviselő ellen büntető eljárást kezdeményezett a finn főügyész azért, mert a meggyőződése szerint a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. Elmondta, hogy 2 évvel ezelőtt megdöbbentett, hogy az egyházam, a Finn Evangélikus Egyház bejelentette a hivatalos partnerségét a Pride 2019 rendezvényel. Megkérdeztem az egyházam vezetőit, hogy hogyan lehetséges, hogy együtt ünnepelnek olyas valamivel, amit a Biblia bűnnek nevezett. A rendőrség 3-szor vallatott ki, de egy alkalommal sem találtak semmit törvényellenesnek, nem követtem el bűntényt. A Finn Evangélikus Egyház, amelyhez a lakosság 70%-a tartozik, nagyon megosztott. A döntő többség, a püspököket is beleértve, liberális teológiát vall, támogatja az azonos neműek házasságát, sőt, már a gyakorlatban is áldásukat adták ezekre a frigyekre, azonban az egyház hivatalos néze szerint a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. Finnországban a bíróság először arról dönt, hogy a Biblia verseire való hivatkozás bűncselekménynek minősülhet-e. Többször elmondta, hogy ki fogok állni amellett, amit a Biblia tanít. Az első keresztjének nem tagadták meg a hitüket, amikor az oroszlánok elé vetették őket, akkor miért kellene nekem megtagadnom a hitemet egy tárgyalóteremben? A perben egyetlen tanút sem idéztek be, aki elmondta volna, hogy sérelem érte. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket, most a február 6-án a dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 33 cikket találunk. Az első oldalon mondja Veres András püspök, hogy több éves előkészítés után már a nyomdai munkák fázisában tart a II. Vatikáni zsinat határozata szerint megújított, Szent VI. Pál pápa által kihirdetett és Szent II. János Pál pápa által felülvizsgált, kibővített római misekönyv új magyar nyelvű kiadása. Már 16. Benedek pápa elindított egy folyamatot, szükségesnek tartotta, hogy a misekönyv szövegeit a világon mindenhol nagyon mélyreható, szövegszerű revíziónak vessék alá, mert több nemzeti kiadásba is bekerültek nem minden szempontból helytálló fordítások. Fontos volt számunkra, hogy a határon túli püspökök kérését is figyelembe vegyük, és a területükön élt magyar boldogokat, az emléknapjaikat is belevegyük a misekönyvbe. Bele is dolgoztuk azokat. Megújult a Miskolci Görög-Katolikus Székesegyház, cím alatt olvassuk, hogy január 23-án, az Isteni Ige vasárnapján, Szent Liturgia keretében szentelték meg Miskolcon a belsőleg felújított búzatéri görög-katolikus székesegyházat. A felújítás leglátványosabb része a 72 posztbizánci stílusban készült ikon. A templom belsejét Kocsis Fülöp metropolita Szocska Ábel és Orosz Atanász püspök áldotta meg. A második oldalon mondja Ferenc pápa, hogy a mai fiúknak, akik a holnap apái lesznek, fel kellene tenniük maguknak a kérdést, hogy milyen apjuk volt és milyen apák szeretnének ők lenni. Nem szabad hagyniuk, hogy apai szerepük a véletlen műve legyen, vagy egyszerűen egy múltbeli tapasztalat következménye, hanem tudatosan kell eldönteniük, hogyan akarnak szeretni valakit, hogyan akarnak felelősséget vállalni valakiért. A negyedik oldalon mondja Bátor Botond, pálos atya, hogy a legnehezebb hivatás ez, normális embernek lenni. Lehet valakinek több szakmája, több diplomája, mégis kudarcot vall az emberi kapcsolataiban, nem képes megbocsátani, és gyerekes konfliktusokba keveredik, melyeket jogi úton akar rendezni. Az önbecsülését csak az adja, amilyen van, de egyetlen percet sem tud a szeretteivel eltölteni. Kedves hallgatóink! A február 6-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.